Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban időutazásra invitáljuk Önöket. Az Anonymus feledésbe merül P-nek mondott mester gesztája, kora és pusztaszer című könyv bemutatójára. Horváth Gábor egyháztörténésszel, a Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanárával, a kötet szerzőjével beszélgettünk. A könyv a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatásával, a Gerhardus kiadó gondozásában, Kisrigó László püspök előszavával, Jankovics Marcell grafikus, Prokop Mária művészettörténész és Szörényi László irodalomtörténész professzor ajánlásaival került forgalomba.
Anonymus feledésbe merül című könyvnek a létrejöttét, az, amiről most beszélünk, egy nagyon hosszú folyamat eredménye ez. Ennek az eredete egészen 2007-re nyúlik vissza, onnantól kezdve kezdtem el tulajdonképpen behatóbban foglalkozni ezzel a könyvvel, ami most 2020 elejére készült el, pontosan akkor, amikor elrendelték valóban a karantén. Ebből kifolyólag sajnos a könyvben totálisan valósulhatott meg.
Sok érdekes mozzanat kapcsolódik össze a te személyedben, illetve ami ehhez a könyvhöz, ennek a megírásához vezetett olyan állomások, mint Róma, a Pápai Gergely Egyetem, ahol te egyháztörténelmet tanultál, ebből licenciátust, illetve doktorátust szereztél, azt követően az Opus Tesseri Emlékpark igazgatója voltál. Elárulnád a hallgatóknak, hogy ezek hogyan vezettek az Anonymus kilétének a felderítéséhez?
Igen, nagyon összetett a kérdés, és valóban több szintje van ennek a kutatásnak, vagy egyetlennek a témának a megismerésének. Én valamikor Szegeden történelmet tanultam, és hát természetesen középkori medievisztikára, miután beiratkoztam, még behatóbban vizsgáltuk ezt a korszakot, és hát a geszták természetesen sokszor előkerültek. Már akkor így kialakult a fejemben az a képzet, ami egy általában elterjedt. Mondhatjuk azt egyfajta sztereotíp módon Anonymusról, hogy megfejthetetlen ez a kérdés, és hogy tulajdonképpen szinte majdnem kár is keresnünk már azt, hogy ki lehetett ő, mert a forrás hiány miatt erre úgy tűnik, hogy nincs már remény. Ezt követően valóban úgy alakult az életem, hogy kikerültem Rómába, és ott egyháztörténelmi tanulmányokat folytathattam. Bennem is megszületett az a Róma élmény, amiről mások korábban akár középkori szerzők is írtak, és Rómának a gazdagsága az, azt hiszem, hogy azt nem kell részletezni, az annyira sokrétű. Kicsit ugrok így időben, amikor a művet elkezdtem megírni, és magát a könyvet, akkor azt kellett észrevennem, hogy ez nagyon-nagyon régi mondás, hogy minden út Rómába vezet, ennél a dolognál is így alakult. Pedig hát ugye a Gesta Hungarorum az egy annyira magyarnak gondolt téma, maga a honfoglalás eseményének a leírása, hogy az ember, amikor ezzel foglalkozik, akkor ez nem is jut eszébe feltétlenül. Hogy a folyamat hogyan zajlott le, azt röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy 2005-ben, amikor hazaérkeztünk Magyarországra, nem sokkal később valóban egy megtisztelő kinevezést kaptam azzal, hogy az emlékpark igazgatójára választottak, és onnantól kezdve természetesen rendszeresen jöttek a kérdések, hogy ki Anonymus, miről szól a Gesta Hungarorum, egyáltalán hiteles ez a mű, mennyiben hiteles, akkor így rám zúdultak ezek a kérdések, sokkal inkább, mint korábban természetesen. Előtte is az embert foglalkoztatta, hiszen Magyarországon szerintem nem nagyon van olyan történész, aki erről ne szólt volna, vagy ne alkotott volna véleményt, a középkorászokra gondolok. Tehát ismerni kellett nagy részben magát az értelmezés lehetőségeit. Ugyanakkor itt sokkal intenzívebben találkoztam ezzel a kérdéssel.
A hallgatóknak azért áruljuk el, hogy pusztaszer, ópusztaszer, illetve Anonymus műve hogyan kapcsolódik.
A 40. fejezete a gesztának szól kiemelt módon Árpádról és a vezérekről. Itt ugye 34 napot töltöttek ők el a szöveg szerint, és az ország szokástörvényeit itt rendezték. Valahogy így szól a geszta 40. fejezet erről az eseményről. A programok úgy alakultak itt a 2007-es évben, hogy egy nagy IASZ találkozó formálódott 2007. júliusában. Több esemény esett itt egybe, és az volt a lényeg, hogy egy konferenciát is meghirdettünk erre az ünnepi eseményre, illetve történt egy adományozás révén egy harangszentelés is. És mivel a középkori harangról volt szó, ami feltehetően a középkori bencés monostornak a harangja lehetett, ezért a konferencia résztvevői közé én felkértem Koszta Lászlót, aki a Szeged Egyetemnek egy középkorász tanára volt, 5 éve halt meg, nagyon fiatalon, hogy tartson egy előadást ennek a monostornak a kegyurairól, és egyáltalán amit tudunk erről a helyről, nagyon kevés adat maradt fenn, de amit tudunk, azt ossza meg velünk, és legyen szíves, tartson egy előadást. Nagyon érdekes volt ez az előadás, mert olyan dolgot mondott ő ki, amit később nem tudtam magamtól elengedni. Arról beszélt, hogy Kalán püspök, aki egyébként pécsi püspök is volt, 1218-ban halt ő meg, egy 1217-es oklevél szerint kanonokiai őt atyának, úrnak és atyának szólítják. Ezt Kosta László úgy értelmezte, úgy értékelte, hogy valószínűleg kanonokiai annyira tisztelték a főpapot, a püspököt, hogy ez a megszólítás, mert egyébként tényleg rendkívüli, nem nagyon tudunk más ilyen példákat felhozni ebből a korból, és ez is nagyszerű, hogy egyetlen ez az egyetlen egy emlék így fennmaradt. Ez alátámasztja ezt. És hát ugye atya, latinul pater, és hát ugye a gesztus úgy kezdődik, hogy P. dictus magister, amiről nagyon-nagyon hosszan vitáztak eddig a kutatók, hogy ezt a P-t, ezt hogyan lehetne feloldani, ez volt a nagy rejtély egyébként. Ugye a P. dictus magister az valami azt jelenti, hogy a dictus a mondott, ezt vonatkoztathatjuk a magisterre is, hogy mesternek mondott P, és akkor ebben az esetben a P egy keresztnév lehetett. Ugye itt nagyon sokan Péter, Párra, vagy esetleg Pósára gondoltak, illetve a diktuszt vonatkoztathatjuk a P-re is, ebben az esetben pedig mondhatjuk azt, hogy P-nek mondott mester. A szöveg úgy folytatódik, hogy a boldog emlékű Béla király jegyzőjének titulálja magát a szerző. Most innentől kezdve jött a vita, hogy első, második, harmadik, vagy negyedik Bélához köthető ez a személy, és mivel ilyen P-betűs nevű magiszter, aki notárius is, tehát jegyzője a király udvarnak egyik fontos funkcionáriusa, nem nagyon akadt, ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok elmélet született, és mindig ez volt a lényeg, hogy valamilyen P betűs nevű ember köré próbálták elképzelni a megoldást. Egyébként a történeteni bonyolultabb, hiszen van egy korábbi periódusra, és amikor a P-t ezt a latin prépozíciónak, tehát prének gondolták, és ezt összeolvasva a diktusszal fent említett mesternek képzelték a megoldás lehetőségét, ugyanakkor később a 20-as évek, 1920-as évekre gondolok, egyértelművé vált, hogy ez a P, ez valószínűleg egy névre utal, és innentől kezdve a megszülető elméletek, azok mindig egy ilyen P betűs személyt kerestek. Innentől kezdve olyan érdekes volt, hogy ha a dictus, ami azt jelenti, hogy mondott, tehát valamiféle titulusról van szó, valamiféle becenévről is akár, olyan megszólításról, ami abban a korban világosan tudható volt, hogy kire gondolnak, ennek a lehetőség egy megnyílt. És tulajdonképpen azt vettem észre, hogy ha azt mondom, hogy atyának mondott mester, akkor ilyentől kezdve a geszta egyéb részeire is logikus választ lehetett adni a szerző kilétével kapcsolatban. És tulajdonképpen egy gyanú merült fel bennem, amit nem nagyon tudtam elengedni, és őszintén szóval nagyon zavart is, mert nem szerettem volna megszólni ebben a kérdésben is. Később, hogy telt múlt az idő, más események esetében is foglalkozni kellett ezzel a személlyel. Kalánnak a neve az mindig egyébként előkerült. Párhuzamosan mindig anonimusszal. Úgy beszéltek róla eddig is, mintha ilyen főnök és beosztott kapcsolat lett volna, hogy Kalán kancellár volt, és a kancellárjának a tulajdonképpen egyik alkalmazottja lehetett anonimus. Kettő kapcsolata egész életük folyamán szinte kimutatható. És őszintén szóval már sem tűnt logikusnak. Tehát azt éreztem, hogy ha ennyire szoros ez a kapcsolat, akkor mi van, ha esetleg azzal a gondolattal eljátszunk, hogy és hogyha a két ember ugyanaz. Ez a gyanú mindig így formálódott bennem, és addig egyszer csak így sikerült kimondanom, hogy mi lehet az a megoldási lehetőség, amivel eddig nem számoltunk. És hát amikor véghallgattam a gondolatát, akkor úgy elmondtam, hogy miért keresem őt, és az ő előadás alapján arra jutottam, hogy, és ezt így röviden összefoglaltam. És annyira megtetszett neki ez a gondolat, hogy azt javasolta, hogy azonnal hívjunk össze egy konferenciát, és próbáljuk meg ezt a dolgot bemutatni olyanoknak, akik ezzel foglalkoznak. Legyen egyértelmű, hogy van egy új elképzelés, és hogy tulajdonképpen ezt jól lenne közreadni. 2008-ban jártunk, és tudtam, hogy 2018-ban lesz a 800. évfordulója annak, hogy Kalán püspök halálának az évfordulója, az így egybeesik. Ezért én úgy kalkuláltam, hogy ha elindulok ebbe az irányba, és fogok ezzel a kérdéssel foglalkozni, akkor időt akarok neki adni, és az volt a cél, hogy 2018-19 fordulójára készüljön ez a könyvvel. Ugyanis az utolsó hiteles említés erről a személyről egyébként 1219-es oklevél, akkor már boldog emlékű Kalánról beszélnek, aki egyébként keresztes fogadalmat is tett, és úgy volt, hogy II. András királyt elkíséri a szentföldi fegyverezze rándoklatára. Ebben az oklevélben Episcopus Crucis Ignatusnak említik egyébként. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy az a pénz, amit ő összegyűjtött a keresztes hadjáratra, a pápa a családi püspököt kéri fel arra, hogy járjon utána, hogy mi van ezzel a pénzösszeggel. És hát én úgy kalkuláltam, hogy ez milyen szép lenne, hogyha ez a 800. évforduló egybeesne azzal, hogy elkészül a könyv, és akkor beszélhetünk arról, hogy van egy új koncepció azzal kapcsolatosan, hogy ki is volt a Anonymus.
Anonymous és Róma. Horváth Gábor egyháztörténésszel beszélgetünk.
Egy nagyon érdekes esemény történt. Tényleg azt tudom mondani, hogy szinte ilyen kegyelmi pillanatok ezek. 2010-ben szerveztünk Szegeden egy egyháztörténeti konferenciát, és erre a konferenciára meghívtuk az egyik római középkorászt is, aki engem is tanított egyébként, Giulio Cipolloniról van szó, egy trinitárius szerzetes. A konferencia az egyháztörténelem kutatásnak a lehetőségeiről szólt, és mind az egyháztörténelem tanszéknek az egyik tanára, kikértük az ő véleményét is. A konferencia, hogy lezajlott, ezt követően, mivel én jól ismertem őt, hiszen én többször vizsgáztam nála, a rektor úr megkért arra, hogy vigyem őt el az emlékparkba is, és járjuk körbe ezt az emlékhelyet. Természetesen kaptunk időpontot a feszti körképhez is, de mielőtt még lementünk volna a körképhez, én bevezettem őt a romokhoz, és ott leültünk, és elmondtam neki, hogy milyennek a helynek a jelentősége, nekünk magyaroknak miért fontos, ki Anonymous, amit tudunk erről, mi a geszta Hungaroron, és akkor már kicsit annak a tudatában beszéltem, hogy úgymond van egy meglátásom arról, hogy ki lehetett az a személy. Ez a beszélgetés azért volt rendkívül különleges a számomra, mert Giulio Cipollone kimondottan a harmadik ince korával foglalkozik. A trinitárius rend ebben az időben született meg, és egyébként magának a rendnek a nevét is harmadik ince ajándékozta ennek a rendnek. Tehát olyan szoros kapcsolatot a kettő között, és tulajdonképpen ennek a rendnek a történetének a felkutatásával foglalkozott, ebből kifolyólag egy harmadik ince korának egy ilyen specialistája ő. Ahogy elmondtam neki, hogy mi a geszta Hungarorum, mi ennek a tartalma, ő azt mondta, hogy amiről én most itt beszéltem, ez tulajdonképpen ez harmadik ince teológiájának a gondolatai, azok, amik itt megjelennek. Figyelmembe ajánlotta azokat a könyveket, amik ezekről írt. És hát tulajdonképpen ez egy szenzációs dolog volt ez a felismerés az én számomra, mert gondolj csak el, Olaszországból nem úgy kutatnak, hogy az egész világ akkori eseményeit tárgyalják és foglalkoznak vele. Magyarország sokszor ebből a kontextusból természetesen kiesett. Ő is a trinitárius rendnek a jelentőségét és akkori üzenetét próbálta megragadni és bemutatni. Itthon Magyarországon pedig a geszta Hungarorum annyira magyar témának gondoltuk, hogy nem kezdtünk el tulajdonképpen az egyházi oldal felé keresni kapcsolatokat. És ezért tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a kutatás egy kicsit elkerülte egymást. Nálam egy picit, mintha ez a kettő így összetalálkozott volna ennek a beszélgetésnek köszönhetően. Cipollonének a munkáit én is ismertem, de nem főletlenül ilyen szempontból, és nem gondoltam, hogy majd segíteni fogja azt, amit én az Anonymous kérdéshez hozzá tudok tenni.
Tehát akkor a harmadik ince teológiája jelenik meg a geszta Hungarorumban?
Igen, ez a szolgaság és a szabadság teológia, röviden így lehetne összefoglalni. És az egésznek az a lényege, hogy ez tulajdonképpen hozzásegedett ahhoz, ami nagyon-nagyon régóta vita volt, hogy melyik Béla király korához köthetjük a geszta létrejöttét. Ugyanis harmadik ince előtt ez a gondolat így nem jelenik meg, és harmadik ince után is már más lesz. Tehát magyarán megragadható az a történelmi kontextus, ami úgymond a hangulatát jelenti a gesztának. Vagy azt a szellemiséget, inkább így mondanám, ami összeilleszthető és egymás mellé állítható az, amit a pápa szeretett volna. És tulajdonképpen itt a szolgaság és szabadság ez a keresztes hadjáratoknak a kontextusában értelmezhető egyébként. Itt 1187 után járunk, ezt a korszakot már nevezhetjük harmadik ince korának is. Ugye, ami arról szól, hogy a hattini csata révén elveszítjük tulajdonképpen a Szentföldet, és később a pápa folyamatosan buzdítja Európa uralkodóit arra, hogy fogjanak fegyvert és szabadítsák fel a Szentföldet. Ugye itt 1187-ben a hattini csatán nagyon sok keresztény került fogságba, és ezután születik meg egyébként a trinitárius rend is. Az a fogoly kiváltó rend, akiknek a tagjai tulajdonképpen életüket adták egy-egy keresztény fogolyért. Na most a gesztában ez hogyan jelenik meg, ugye ez nagyon érdekes, hát úgy, hogy a magyarság Szkítiában él, az valamilyen szinten a szolgaság földje ebben az esetben, mert nem tudtak ott úgymond keresztényé válni. És tulajdonképpen a gesztát egészen úgy vezeti el a szerző, hogy Szent Istvánig írja le a magyar történelmet, amelynek lényeg az, hogy úgy fejeződik be a geszta, hogy Szent István tulajdonképpen az élet igéit hirdeti a magyarság számára. Tehát tulajdonképpen megnyílik a kereszténység a magyarság számára is, ez pedig azt jelenti, hogy az üdvösség is. Tehát a szolgaságból eljutunk a keresztény szabadságra. Azáltal, hogy tulajdonképpen a Szentlélek kivezeti a magyarságot Szkíti a földjéről. Ez nagyon-nagyon érdekesé tette ezt az egész kontextust, mondom, mert arra kellett rá ébredni, vagy rá ismerni, amire egyébként egy-egy szerző korábban is írt, csak túl nagy jelentőséget nem tulajdonítottak neki, hogy tulajdonképpen a geszta az a tipológiára épül. A tipológia, hogy ez egy nagyon speciális keresztény értelmezés, az Új Szövetség és az Ószövetségnek az egymás mellettiségét keresték mindig is. És tulajdonképpen ez a dolog pedig azért válik nagyon érdekessé, mert egy történelmi szemléletet is magával hoz. Ugye a történelmnek a felfogása középkorban létezett, nem az volt, mint amit ma gondolunk a történelemről, ugye most nagy korszakokat különítünk el. A középkorban ennél egy picit egyszerűbben gondolkodtak magáról, az időnek a múlásáról. Alapvetően három nagyobb korszakot különítettek el, Volt egy olyan korszak, amit úgy mondunk, hogy Antelégem, az azt jelenti, hogy Ádám teremtését, az ember teremtésétől egészen Mózesig. Mózestől kezdődik a szublége korszaka, a törvény alatti korszak, ez Krisztusig tartott, ez a második nagy korszak, és Krisztustól pedig a szubgrácia, a kegyelemnek a korszaka kezdődik el. És tulajdonképpen, hogyha a történelmi szereplőket egymás mellé rakjuk, ami a Gesztában megjelenik, Attila párhuzama tulajdonképpen Ábrahámmal feleltethető meg, Álmos Mózessel, Józsué Árpáddal, és aztán pedig a Szent István tulajdonképpen Dávid királya. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a történelmünknek, a magyar történelmünknek a két korai korszakát írta le a Geszta szerzője. Az Antelégem korszakot nagyon röviden, ugye ez a vérszerződésig tart, a magyarság létrejötte is a vérszerződés korszaka. Vérszerződéstől pedig tulajdonképpen Szent Istvánig, ez a bizonyos szublége korszak, ez a második korszak, ami befejeződik Szent István királya. Tehát tulajdonképpen a kegyelem királysága nyílik meg azáltal, hogy Szent István az élet igéit hirdeti a magyarság számára. És ezt követően tulajdonképpen a Geszta író már nem is folytatja ezt a művet. Ez a dolog pedig azért volt nagyon izgalmas, mert megint egy nevet kell említenem, megint egy római kapcsolatot, hogy a történelmi filozófiát tanító Jos Janszáns, jezsuita nagyon kedvelt tanárunkról van szó, történelmi filozófia jegyzetében egy picit, ahogy elmélyedtem újra, az volt az érdekes, hogy amit most elmondtam, ez a hármas felosztás, ez Szent Ágoston korszakában így volt az ókorban. Ugyanakkor a középkorban ez egy picit leegyszerűsödött, tulajdonképpen két korszakká vált ez, kettővé olvadt össze, Ádámtól Krisztusig és Krisztustól Krisztus második eljöveteléig, a parúziáig. És Szent Viktor Hugo, egy párizsi magiszter az, aki visszahozza Ágostonnak a felosztást, ezt a bizonyos hármas felosztást. És ez pedig már azért érdekes, mert tulajdonképpen eddig is azt feltételeztük, hogy Anonymus is és Kalán is Párizsban tanult. Na most a Gesztában azok a dolgok jelennek meg, ami Szent Viktor Hugónak a gondolatait jelenti. És az pedig kötődik harmadik incéhez is egyébként. Tehát magyarán itt egyszerre jelenik meg a pápának a szándéka, és tulajdonképpen a párizsi magisztereknek a hatása, ami szépen egymás mellé illeszthető azzal, ami a Gesztában olvasható.
Tehát akkor itt nem konkrétan kell értelmezni az ott leírtakat, hanem egyfajta allegóriaként?
Igen, tehát ez az egyik fő probléma ez volt, hogy a Gesztát történeti forrásként közelítették meg az eddigi kutatások, mivel egy kevés hiteles adat volt benne, ezért arra a következtetésre jutottak jó néhányan, hogy tulajdonképpen nem tartható hitelesnek maga a Geszta. Hogy a mesdjéjének hol van, mi a hiteles, ami benne van, és mi az, ami már nem, hát szerintem ez nagyon nehéz most megmondani. Mindenesetre az egésznek lényege az, hogy a párizsi magisztereknek a szemléletéhez hozatalált az itt például Petrus Comestornak a felfogása is, aki ezt mondja, hogy history est fundamentum, tehát a történelem az alap. Magyarán nem jön létre úgy Geszta irodalom, hogy nincs benne történelmi hitelesség. Tehát a cél mégiscsak az, hogy valahogy minél inkább ragaszkodni ahhoz a folyamathoz, ami ebben az esetben a magyarság történetét jelenti. De nyilvánvaló, hogy a Geszta író nem feltétlenül ezt akarta megragadni, hanem sokkal inkább a szentenciát, az értelmet kell nekünk is megértenünk ebben a Gesztában. És a szentencia pedig, ahogy a Szent Viktor Hugo mondja, hogy a szöveget hogyan kell olvasni, és tulajdonképpen a harmadik szintje maga a szentencia, az értelemnek, az üzenetnek a megragadása, az ebben az esetben az ez, ami nekünk lehet, hogy ma már kevesebbet jelent. Ugyanakkor a középkori szerzők számára mégiscsak ez volt a legnagyobb dolog, hogy a magyarságot Isten kivezeti, mint ahogy a zsidóságot kivezeti Egyiptomból, a szolgaság földjéről, és a Kánaánba, a paradicsomba, úgymond a földi paradicsomba elvezeti a zsidó népet, a választott népet. A magyarság is egyfajta választott népként jelenik ebben a dologban meg, és tulajdonképpen a Kárpát-medencét jogos örökségként foglaljuk vissza. Attila öröksége ez a Gesztában. Mint ahogy Ábrám öröksége tulajdonképpen a Szentföld is. És ebből kifejezőleg ez az allegória, hogy nem hagyta az Isten azt, hogy mi ne jussunk el az üdvösségig. Ez valahogy ez a gondolat, ez végig benne van a Gesztában, ugyanakkor pedig ez az az üzenet, amit talán ma kevesebben keresnek, mint olvassák a Gesztát.
Kedves hallgatóink, Horváth Gábor egyháztörténésszel készített interjúnkat hallották. A teljes beszélgetést meghallgathatják honlapunkon a www.vaticannews.va oldalon. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.